Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor szakmai partnere a Magyar Nemzeti Múzeum, Mátyás Király Múzeuma, támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
Folytatjuk a Felsőtárkányi Kardok házában készült riportot. A kalauzunk továbbra is Tóth Sándor fegyvergyűjtő. Áthívunk a másik terembe, elhaladunk itt egy jókora láncsagyűjtemény mellett, illetve van itt mellettünk szuronyos puska, valamint klasszikus lángolt pengelyű hosszú kard is, körülbelül olyan magas, mint én. Ugye nem mondja azt, hogy ezt is szintén egy bolhapiacon vásárolta?
Nem, vannak nyugati országokban, illetve hát Magyarországon is úgynevezett fegyverbőrzék, illetve hatalmas ilyen szakirányú vásárok, ahol lehet venni. Hát itt például már említette ezt a szuronyos puskát, ez Montpellierből van, Franciaországból, ugye hát majdnem szuronnyal együtt több mint 2 méteres. Ezeket onnan kintről hoztam vissza, hát ugye ott lehet szabadon vásárolni, mivel előtöltős fegyverekről van szó, ugye a törvény ezeket engedi tartani mindenféle retorzió nélkül.
A másik teremben továbbra is kardok vannak, viszont hogy itt az egyik falat nézem, a középkori kardok úgy tűnik, hogy ide szorultak ebbe a terembe.
Igen, itt igazából nem tudom sajnos egy kronológiai sorrendben bemutatni a fegyvereket, mert szűkösebb a tér, mint a egri hatalmas múzeum épületébe. Tehát itt a 450 darab az eléggé be van zsúfolva, ezért inkább hadszertár jelleggel vannak kiállítva a fegyverek, nem kronológiai sorrendben. Ezért van az, hogy ugye egymás mellett vannak a középkori fegyverek, illetve hát a 18. századi fegyverek, illetve még korábbi különböző korok fegyverei. Szembe, amit említette, igen, ott a gótikus kardok vannak, ugye a hunyadiak korából, mellette ugye az árpádkori kardok, alatta pedig a 16-17. Századi végvári harcok magyar szabjái, középen egy láncing, illetve egy huszár felszerelés, ugye rákfarkasisakkal, mellette egy nagyon korai hegyestőr, aminek még ezüstözött gombja is látszik, sorba mellette különböző karabellák, amiket ugye a magyarok, lengyelek és a törökök használnak, ez a karabella jellegű szabják között kiemelkedik az egyik olyan, amiknek rovás írás van a pengéjén. Van egy kassai császárjellel, tehát kassán készült nyilasbélyeges karabella szabja, illetve egy Peter Münik, amelyik egy nagyon híres püspöksüveg mesterjelekkel díszített német gyártmányú kard.
És az imént eljöttünk olyan középkori kardok mellett is, amelyeknek a pengéje meglehetősen jó állapotban volt. Azok valamilyen gyűjteményből származnak, vagy másolatok?
Van közöttük kastélydísz is, nyilván ezeket ugye Franciaországba véve, illetve hát más országban, akár Angliában is, az ottani kastélyokban, ma is még nagyon sokat találunk, ugye a Cser folyó, vagy a Loire-menti kastélyokban nagy divat ilyen gyűjteményeket létrehozni, kiállítani, de mostani időben ugye tudjuk, hogy mi folyik ott nyugaton, ezek a kastélyok lassan bezárnak, megszűnnek, árverezik a gyűjteményüket, és hát sokszor ilyen árverésre ezek a régi kastélydíszek, lovakkardok is ugye előkerülnek, megveszük, nem egyszer közöttük eredeti régi darabot is lehet, hála jó Istennek, találni. Ott jobban megmaradtak, mint Magyarországon, ugye más volt a történelmük, nem voltak olyan politikai nyomás alatt, hogy egyszerűen fogják, bemennek a házba és elviszik, ott ugye megőrződtek ezek a műtárgyak.
A másik falon pedig egészen korai vaskardokat látok, az egyik talán egy szkíta kard lenne?
Igen, egy szkíta úgynevezett akina kés, vagy ahogy nyugaton mondják, akina kész, hosszú kést jelent gyakorlatilag, aminek a markolata bronzból készült, a pengéje acél, ugye a szkíták hozzák be az acél erejét Európában, még a markolaton aranyozás nyomai is látszanak. Ezt valamikor még több mint 30 éve Bécsben sikerült megvennem.
Nagyon sok kard, illetve nagyon sok fegyver van ebben a kiállításban, de például bronzkardokat nem látok. Nem is voltak?
Valamikor voltak bronzkardok is, de azok már múzeumba kerültek. Úgy döntöttünk, mivel a múzeum itt, ez a kardokháza nem bírta eltartani ezt az iszonyú mennyiséget, ami az egri kiállításon szerepelt. Ugye sajnos Eger lett szegényebb, nem én, mikor bezárták a kiállítást. Meg kellett szabadulnunk olyan műtárgyaktól, amelyeket úgy döntöttünk, hogy inkább múzeumokban legyenek. Így például ezek a régi kardok, illetve hát Rákóczi temetési zászlaja, a Rákóczi kor relikviái közül temetési zászlók, ugye az újra temetési zászlók szalagjairól beszélek, lobogók kerültek múzeumokba, huszárruhák kerültek múzeumokba, például a köztük a 14. huszárezred, a Lehel huszárok egyik gyönyörű uniformosa például a Nyíregyházi múzeumban, tehát lehetne sorolni. Jó pár múzeumnak adtunk belőle, ezt nem tudtuk hova tenni, ugye most ebbe a kis magánházba sikerült helyet találni ennek a kiállításnak, hiszen annak idején az Egri Múzeumban jobban elfért, vagy a Diósgyőri várban, amikor ugye újjáépítették, és a lovakterembe, lovagok fegyverbe címmel kiállítás volt, ugye hát abban a hatalmas terembe jobban elfértek ezek a műkincsek. Úgy volt, hogy oda is kerülnek, de a történelem beleszólt, mégsem került oda, úgyhogy most itt kénytelenek vagyunk gondoskodni arról, hogy megőrizzük az utókor számára ezt a hatalmas műkincs mennyiséget.
Látogatják egyébként ezt a kardokházát az emberek?
Igen, meglepődöm. Néha van olyan, hogy a kis házba egyszerre 60-an is jöttek be, nagyon sokan jövögetnek, szinte nincs olyan nap, hogy ne jönne valaki. Nem régen meglepett például a román vívóválogatott, egy egész hatalmas autóbusszal állt meg itt előttünk, és hát valakinek a javaslatára az egész válogatott ugye bejött, és hát több órát töltöttek itt, szinte minden kardot ki akartak próbálni. Hát meg is lepődtem, mondjam, édes Istenem, mi lesz most itt, de nagyon jól elbeszélgettünk, hiszen kiderült, hogy 80%-ú kézdivásárhelyi, tehát magyarul jól beszélő magyar sportoló volt.
Ugye akármennyire is rajta van a térképen, a kulturális térképen Felső Tárkány, azért nyilván egy központi helyen nagyobb lenne ennek a gyűjteménynek a látogatottsága, és hát gyanítom, hogy cél az is, hogy együtt tartsák, mert az egyediségükön kívül a tömegük is egy hatalmas értéket képvisel.
Igen, mert itt ugye ez a 450 darab, ez gyakorlatilag be van zsúfolva három teremben, mondom hadszertel jelleggel, mikor a múzeumban volt, ugye akkor a múzeumi szokásnak megfelelően, kronológiai sorrendben, hát egy vitrínbe kb. 10 darab fért el, kb. 35 vitrínbe volt a kiállítva, hatalmas nézettséggel bírt az Egri Történeti Tárház vagy Fegyvertár. Évi minimum 112 000 látogatója volt, tehát én nem tudom, hogy miért kellett ettől megszabadulni.
Van arról szó egyébként, hogy mondjuk a magyar állam megvásárolná ezt a gyűjteményt?
Igen, felvetődött, de valami érdekes módon mindig valami közbejött. Érthetetlen módon egy vár felújítására költenek akár 6 milliárdot, de egy ilyen kis gyűjtemény megvásárlására számszakilag nyilván sokkal kisebb érték, mint egy vár felújítás, ugye hát körülbelül ért 120 millió forintot. Erre már nem jut, holott ugye fel vannak újítva a magyar várak, és tudjuk, hogy szinte mindegyik felújított magyar várba, hát mondjam ki, mint műgyűjtő, hát ócska másolatok vannak. Egyszerűen érthetetlen, hogy ráköltenek egy várra, mit tudom én, egy siklósi vára több milliárdot, vagy egy ozoraira, vagy egy bármelyikre említhetném, és akkor elmegy az ember oda, és csalódást okoz, mert például egy nagyvásony, vagy sorolhatnám az összes várat, egyszerűen azt kell mondani, hogy másolatokkal van tele, nem akarom bírálni a múzeumi kiállításokat, de bizony nagyon elképesztő némelyikben milyen gyenge kiállítás van. Ellentétben úgy elmegyek egy nyugati, egy francia, egy német, egy osztrák múzeumba, hát fantasztikus műgyűjtemények vannak kiállítva. Mindig is azt szerettem volna, hogy egy olyan Dérihez hasonló, Déri Frigyeshez hasonló, ugye ő volt a példaképem, egy olyan múzeumot hozzunk létre, hozzak itt létre Egerben, amely megmarad ugye talán hosszú időre, és hát ugye képviselni tudja a magyar történelmet, a magyar iparművészetet, a magyar képzőművészetet, mert mint ahogy mondtam, a fegyverekben ez mind megtalálható, tehát egy arannyal, ezüsttel díszített fantasztikus díszes fegyverekről is van itt szó. Tehát ezek a mi történelmünknek a darabjai voltak, ezeket meg kéne őrizni, tehát erre gondolni kéne, hogy ezeket bizony egységbe kéne foglalni, ne hagyjuk elveszni azt, ami már megvan.
A Felsőtárkányi Kardok házában Tóth Sándor fegyvergyűjtővel beszélgettem. Hamarosan Monostor-apáti határában az Almádi Monostor feltárásán folytatjuk a közkincskeresőt.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor szakmai partnere a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma, támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.